Örömmel köszöntök én is mindenkit, örülök, hogy itt vagytok, eljöttetek, azért, hogy öregbítsétek ezeknek az öreg falaknak a hírnevét, ugyanis jövőre 90 évesek vagyunk, úgyhogy a jubilomra már is átadom a meghívót nektek, hogy gyertek és ünnepeljetek majd velünk. Kovács László vagyok, Tiszavasváriból származom, ahonnan a szilvásiak, ha ez számít, akkor jó. Én a marxizmus emlői nevelkedtem. Tehát én a kisztag voltam, hittem pártunkban és kormányunkban. Aztán, amikor Bányában dolgoztam, és ott a nagy marógépekre még rá volt írva, hogy épült kis védnökséggel, akkor én olyan büszke voltam, hogy tudunk mi valamit letenni az asztalra, építjük a szocializmust, a kommunizmust, és hát ennek a vége persze Kánaán lesz természetesen. No, aztán találkoztam egy lányjal, aki kezdő védőnőként Tiszavasváriban a bátyáméknál lakott albérletbe. Én láttam benne, ő adventista volt, láttam benne egy babonás kislányt, akit fel kéne világosítani, hogy már nem a 16. században élünk, még nem is a 18. Ő látott bennem egy részeges csavargót, akit le kéne szokatni az italról. Szóval így kezdődött a kapcsolatunk, azóta ő a feleségem, úgy hívják, hogy Bokor Sarolta. Jó, nem ragozom el sokáig volna, hogyha mindent el kéne mondanom, hogy hogy jutottam ide, meg idáig. Az első körzetem az egyébként itt volt, még 91-ben lettem lelkész, segédlelkész, Hajdúhatház Újfehértóbiri. 9 hónapig voltam itt, aztán Gyulára helyeztek, ott Békés megyében az összes gyülekezetet a 15 év alatt végig látogattam, vagy szolgáltam, aztán 2005-ben Szegedre kerültünk, ott is 15 évet töltöttünk el, majdnem minden gyülekezetben ott is szolgáltam, és hát most így nyugdíj előtt, vagy közeledve visszakerültünk ide, erre a helyre, honnan származunk. A feleségem polgári származás, úgyhogy most egy kicsit mi hazajöttünk. Hát ennyit magamról, van 3 gyermekünk, már ugye nem élnek velünk, kirepültek, a lányom Budapesten él, illetve már mostan kiköltöztek Bugyira, várják a babát, én meg, hogy nagypapa legyek, 2 fiunk az Szegeden él, a nagyobbik az orvos, most rezidens, még 4. éves, talán 1-2 év múlva szakvizsgázik a reumatológián. A másik az pedig, hát ilyen, kicsit ilyen zsidórvér csörgedez benne, mert bizniszel, kerékpár szaküzlete van. A ludas én voltam benne, mert hozzásegítettem gimnazistaként, hogy egy zseppénzt szerezzen a kerékpárok javításából, és hát így alakult, hogy megtanulta és önállósította magát. Egyébként Corvinus Egyetemen a kereskedelmi szakot végzi, vagy már most a diplomamunk előtt áll, azt kellene csinálni, hogy gyakorlatilag befejezte, csak le kell diplomázni. Na, hát így vagyunk, most Böszörményben élünk. Hogy ott maradunk-e, nem tudom, ezt az úr tudja. Nincsen maradandó városunk, ahogy mondja az úr, és hogy majd találkozunk valahol. Na, tehát legtöbbeket ismerek, nem mindenkit, a bucsaiakat nem ismerem, ott nem szolgáltam. Az mindig ilyen határeset volt, most akkor Békés, vagy hova, vagy Csongrád, vagy hova tartozik, tehát az mindig ilyen határszéli dolog volt, úgyhogy azt annyira nem. Bojtot Gáborját sem igazán jártam, mert az is úgy kiesett nekem. Én mezőgyárni gesztig voltam még a gyulai gyülekezettel, attól feljebb nem merészkedhettem, mert már az más mezsgéje volt akkor is. Azóta meg persze egy kicsit átalakultak a körzetek. No, hát akkor én irigylem azt, ahogyan ti énekeltek. Én nem tudok énekelni. És az egyik nagy vágyam, amikor az Újföldön leszünk, azon kívül, hogy Jézussal kéz a kézben sétálhatok majd a élet vizének, a folyójának a partján, az első dolog az, hogy megtanuljak valami éneket, vagy énekelni, és valami zeneszerszámon. Hogy ez mennyiről fog kerülni, azt nem tudom, de mindegy, ott lesz idő bármire is, tehát nem aggódok az idő miatt, meg fogok tanulni. Azt nem tudom, hogy Attila hogy fogott unatkozni, mert ő már mindent tud. Neki nincs mit tanulnia. Jó, persze nem így van, de csodálatos lesz, és tényleg irigylem azokat, akiknek ez megadatott az életükben, és ma is azt gondolom, hogy a gyerekeinket kell zeneiskolába járatni, hagyd tanulják. Nekem ez nem volt, nem adatott meg abban az időben. Én fociztam, indiános játszottam, horgáztam. Nekem így teltek a hétköznapi délutánuk, úgyhogy nem volt zeneiskola, meg semmiféle úszóiskola, meg rádiószakkör, meg szakkör, tehát nem volt semmi. Tehát nekem a csavargás volt az osztályrészem. De jó gyerekkorom volt, én ezt így élveztem. Most utólag bevallom. Nos, a Századik Zsoltárnak az első két versét kívül ismeritek, nem kell, hogy felidézzük. Sokszor elhangzik, vígan énekelj az Úrnak, te egész föld, szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje vígassággal. Régi vágyam az, hogy beszéljek a zenéről, de hát elmondtam, hogy ez számomra egy óriási vállalkozás, mert hogy nem értek hozzá. Na, hogy lehet úgy beszélni a zenéről, hogy nem értek hozzá? Hát amiért bátorkodom, az két ok, az egyik a Biblia, a másik a Szentlélek. Amiért bátor vagyok mégis ebbe a témába egy kicsit belevágni. 1975-ben Yehudi Menuhin javaslatára az UNESCO október 11-ét a zene világnapjának nyilvánította. Ugye, hogy legyen egy ilyen nap. Tehát ezért látjuk, hogy a zene az nem csak a hívő emberek számára, meg az adventisták számára, meg a gáborjániak számára a világ közepe, hanem minden ember számára és a világnak minden táján az emberek akarnak, szeretnek énekelni. Ha tudnak, ha nem. Mert hogy a zene az egy csoda. Mert hogy Isten teremtette azt is. És a zene az ember legősibb kifejezési formája, éppen Yehudi Menuhin mondta, hogy ősi, mint a nyelv, vagy a képző művészet. És belegondoltam ebben, hogy tényleg így van, hogy az ember hamarabb tanulta, vagy hamarabb énekelt, mint beszélt? Vagy valamilyen dallam a füleiben már ott volt, mielőtt beszélni kezdett, vagy tudott volna? Nos, ezt a titkot majd feszegetjük Jézus iskolájában, amikor a zene órájára majd beiratkozunk. Platón azt mondta, hogy a zene nem végződhet másut, mint a szép szeretetében. Kodály Zoltán pedig azt mondta, hogy a zene célja nem az, hogy ítéletet mondjunk róla, és mi hajlamosak vagyunk ezzel, nem, hogy jó zene, rossz zene, méltó zene, kevésbé méltó zene, most melyiket használjuk, a hitünk énekeit, ami már több mint 50 éve változatlan, vagy a üdvés adventit, ami szintúgy már régóta változatlan, hogy miket, vagy a függelékes, amit ugye kicsit nehezebb énekelni. Tehát nem az, hogy ítéletet mondjunk róla, hanem azt mondja, hogy táplálkozzunk vele. A zene lelki táplálék, és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele, lelki vérszegénységben él és hal. Testi, a teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, amelybe csak a zene világít be. Talán ez az utolsó mondatot legtöbben ismerjük. Kodály, tehát, hogy a zenének, a zene hatása, tehát van olyan, az emberi léleknek olyan régiója, olyan területe, ahova csak a zene útján lehet bejutni. Bármilyen aranyszájú szent gyermosok is beszélhetnek, a zene nem fogja pótolni, nem tudja pótolni. Luther Márton is írt korálokat és énekeket, amelyeket mai napig luteránusok, evangélikusok énekelnek. Zsoltárokat költöttek át. Az összes 150 zsoltár meg lesz zenésítve. Régen is volt, Dávid idejében is volt, csak az elveszett. Nem tudjuk, hogy azok hogy hangoztak, milyenek voltak, de csodálatosak voltak. És a gyermekeket tekintette, mármint Luther Márton, a gyülekezet és az egyház jövőjének, ezért ének és zeneiskolát is létesített. És azt mondta, hogy a gyerekeknek énekelniük kell, és zenét tanulniuk az egész matematikával együtt. Na tessék! Azt mondja, hogy a matek mellett a legfontosabb tantárgy az az ének. Nem a fizika, nem a kémia, nem a biológia, nem az irodalom, nem a történelem, hanem az ének. A matematikával együtt. Szerinte Krisztus hatalmas erővel szállt alá az éneklő szívébe, vagy száll alá. És ebből a meggyőződéséből még az úrvacsora szereztetés igét is énekelve mondta el. Azt mondta, hogy a szív nem fogadja be Krisztust, akkor prédikálhat ezer prédikától bármilyen szépen és hatásosan, nem ér el semmiféle eredményt. A halleluja vagy a hozsánna éneklése közben viszont a gyülekezet népe igazi, semmivel nem pótolható örömöt él át. Akkor minek prédikálok? Gyertek, bucsaljak, énekeljetek meg mindenki. A reformáció zene lényegét így kapcsolta egybe az wittenbergi reformátor. Krisztus, ami Zsoltárunk, énekünk és dalunk. Hogy az erős váram Istenünk, szintén ugye Luther írta, mai napig annak az egyháznak a himnuszaként van és éneklik. Nos, ha valaki bibliai személyt szeretnénk a zene kapcsán megközelíteni, fölfognunk, akkor mindenképpen Dávid jut az eszünkbe. Annak a kornak a zenéjéről csak azért tudunk sok mindent, mert volt egy Dávid. Mert Dávid rengeteget foglalkozott ezzel, szerette ezt a műfajt, használta, és az ő tetteiről is szólnak ezek az énekek. Aztán azt is tudjuk, hogy milyen hangszereken játszottak, és milyen éneket énekeltek. Nos, kicsit búvárkodjunk így az Ószövetségben, a zene témájában, a zene kapcsán. A Bibliában számos dalszöveg található, amelynek zenéje sajnos ma már ismeretlen. Ezek elvesztek. De biztosak vagyunk ebben, hogy gyönyörűek voltak, mi több fenségesek lehettek. Hiszen teljesen egyértelmű, hogy ezt az Isten dicsőítésére tervezték, használták. Nem kocsmai, nem diszkóra szánták, hanem az Isten dicsőítésére. Tehát ezért erre óriási hangsúlyt tudtak fektetni, és nyilván olyanra is sikerült. Ami a hangszereket illeti, a Biblia csak röviden ír róluk, de azok a rövidek is elegendőek azok, hogy tudjuk, hogy milyen zeneszerszámokat használtak. Krónikák második könyve 9. fejezet 11. versében ezt találjuk, és csinál a király Salamon az ébenfából lépcsőket az úr házába és a király házába, citerákat és lantokat az éneklőknek. Ezekhez hasonlókat nem láttak azelőtt Júda országában. Igaz, hogy most Salamonról szól a történet, ő is úgy látszik, hogy értett hozzá, nem esett messze az alma fájától, lantokat, citerákat, nyilván Dávid is használta azért már ezeket. A zene fontos helyet töltött be a héberek életében, különösen az Istenük imádatában. Zene kísérte a koronázásokat, a vallásünnepeket, hadviselésnek is része volt, szórakoztatta a királyudvart, felpezsítette az esküvők és a családi összejövetelek hangulatát, kellemes légkört teremtett a szőlőszület és az aratás ünnepségein, és persze, amikor valaki meghalt, akkor a gyászolók szintén énekeltek, ezzel enyhítve a gyászolóknak a bánatát. De az zene más szerepet is betöltött. Már akkor tudták, hogy a zenének, még Kodály előtt, tehát tudták, hogy a zenének lélekemelő hatása van, és szellemileg fogékonnyá tesz. Van egy nagyon ritka, kevésbé ismert kis epizód a Bibliában, Elizeus életében, vagy történetében, amikor Elizeus tehát nem ő volt nehéz helyzetben, hanem az ország volt egy nehéz helyzetben, egy ilyen háborús helyzet volt, és Elizeus azt kéri a királytól, hogy hozzatok egy énekest, És miközben ő énekel, megmondom a választ, hogy mit csináljatok, hogy mi legyen. Az egész fejezetet el kell olvasni hozzá, a Királyok második könyve, a harmadik fejezet, de én csak a 15. és a 16. verset idézem. Azt mondja Elizós, hozzatok ide egy énekest. És amikor énekelt előtt az éneklő, az Úr keze lőn rajta. És mondta, ezt mondja az Úr, csináljatok itt és ott árkokat a patakon. Nagyon érdekes, nagyon izgalmas. Egy proféta, akinek csípőből kell tudnia, hogy mit akar az Úr, hogy kell megoldani ezt a háborús helyzetet. Hogy lesz ennek a csatának jó a kimenetele? És azt mondja, hogy hozzatok egy énekest. És ő énekel, addig én az Úrral kapcsolatba kerülök, és de megmondom a megoldást. Aztán egy másik, amit talán jobban ismertek, tudjátok, hogy mentek egyszer úgy a csatába, hogy az énekkarosok mentek elől, Józsafát idejében. Előreállították az énekeseket. Ma kimerne ilyen hadviselés? Tehát nincs az a Putyin, nincs az a Zelenszky, nincs az a Donald Trump, amelyik kitalálna egy ilyet, hogy úgy harcolunk, hogy előmennek az énekesek. De ugye akkor mi előre dicsőítjük az Urat, akkor a csata már eldőlt. Ezért nagyszerű az éneklés. Már amikor elkezdődik az éneklés, már tudhatjuk, hogy a győztesek sorában vagyunk. Na, és hát sorolhatnánk még sokáig, hogy mi minden használták a zenét, az ünnepek, újhold, ünnepségek kezdetét, a ezüst trombita hangja jelezte, akkor a jubileumok alkalmával. Gondoljatok bele, amikor voltak ezek a jóbél ünnepek, és megszólalt a kürt. És letelt a 7 év, vagy éppen letelt az 50 esztendő, és visszakapják az emberek a földjüket, a vagyonukat, amit el kellett adni, vagy elszegényedéskor át kellett adni másnak, és visszakapnak mindent. Hú, de jó hallani azt a kürtöt, meg azt a zenét. Számlálja azután 7 szombatesztendőt, 7x7 esztendőt, úgyhogy a 7 szombatesztendőnek ideje 49 esztendő legyen, aztán fúvasd végig a riadó kürtöt a 7. hónapban, a hónap 10-én, az engesztelés napján fúvasd végig a kürtöt az egész földeteken, és szenteljétek meg az 50. esztendőt, hirdessetek szabadságot a földön, annak minden lakójának, kürtölésnek esztendeje legyen ez néktek, és kapja vissza kiki az ő birtokát, térjen vissza kiki az ő nemzetségéhez. Hú, de jó lehetett ennek a kürt szava. Mekkora szabadulás, mekkora örömöt hirdetett rögtön, ahogy ez elhangzott. Néhány izraelita minden bizonnyal kivételes tehetségű zenész vagy énekes volt. Van egy asszír dombormű, amely azt ábrázolja, hogy Sanhedrin király sarcként férfi és női énekeseket kért Ezékiás királytól. Ekkora híre volt az izraeliták énekének. Na, mit hagyjak ki? Tehát Dávid kiemelkedő zenész volt, a zsoltárok több, mint a felét, neki tulajdonítjuk. Megérintette őt. Igen, ez egy jó kérdés. Dávid hol tanulta a zenét? Meg énekelni. Nem volt zeneiskola. Úgy van. Tehát ilyet találunk, hogy ifjú pásztorként hallgatta a patakok csörgedezését és a bárányok bégetését, amint válaszoltak a hangjára. Tehát tényleg ott a természet lágy ölén, az Istennel való kapcsolatában, meg a természettel való kapcsolatában jöttek az ikletek, és hát nyilván ott gyakorolhatott is, és hogyha netán kezdetben valami rossz hangot adott ki, akkor legfeljebb a bárányok csóválhatták a fejüket, ember nem volt körülötte, úgyhogy nem kritizálhatta meg. De biztos, hogy gyönyörűen játszott a hárfán, nem véletlenül ajánlották be Saul királynak, és ott is érdekes ez, hogy amíg ő játszott, addig hogy a gonosz lélek az távol maradt, és ez nem csak ott akkor volt igaz, hanem ma is igaz. A zene, amelyet Dávid annyira szeretett, és amely boldogsággal töltött el, időnként azért a baj forrása is lett, mert ugyanamikor a nép is elkezdte azt énekelni, hogy Saul megverte az ezrét, Dávid a tízezrét, akkor ugye ez az éneklés már egy baj irányába fordult, és innentől bujdosnak kellett Dávidnak. Nos, például van egy így dal is a Bibliában, lehet, hogy ezt is kevésbé ismerjük. Sámuel második könyve első fejezet 17., 18., 19. versében azt találjuk, hogy keservesen sír a Dávid ilyen sírással Saulon és Jonatánon az ő fián, és mondta, így dal ez, hogy megtanulják Júda fiai, mely be van írva Jásár könyvébe. Izrael, a te ékességed elesett halmaidon, miként hullottak el a hősök. Azt mondja Dávid, így dal ez, elnevezte így dalnak, hogyan Jonatán és Saul fiain írt egy ilyen gyászdalt. Aztán ugye egy másik, ami ma is egy kicsit még nekünk is sokszor emésztenünk kell, hát Dávidnak a tánca, amikor a Fridládát fölviszik Jeruzsálembe. És még a felesége is, hát értetlenkedve áll a dolog előtt, hogy figyelj már, te király vagy, nem, hát mit bohózkodsz itt? De nem, tehát akiben él ez az egész, az számára az nem bohózkodás, a tánc is, vagy ez az ugrálás, most pontosan, hogy történt, ugye ezt nem tudjuk meg, hogy milyen ugrálás, vagy milyen tánc lehetett ez. De ő nem törődött azzal, hogy megszólt ért a feleség. Ő szerette az Istent, és a zene, amely így nagy örömmel töltött el, arra indított, hogy ugrándozzon az Úr színe előtt. Dávid pedig teljes erejéből táncolva az Úr előtt, a gyolcs efódot övezett magára Dávid. Na, hát hangszereket is készített, tehát hangszerkészítőként, költőként, zeneszerzőnként, előadónként is, kivételesen tehetséges művész volt. De nem csak saját körben, vagy a saját maga, vagy családja számára volt fontos a zene, hanem felismerte, hogy a jeruzsálemi templom számára, az egész gyülekezet számára, az egész nép számára a zene ugyanolyan fontos. Dávid volt az, aki megszervezte, hogy az Isten házában kik és hogyan énekeljenek. Ezt is tudjátok, 4000 énekes és zenész. 4000. Voltatok már olyan koncerten, ahol 4000 adták a zenét? Én nem voltam még, nem emlékszem rá, hogy ilyen lett volna, amikor van a Magyarország és a nagy adventi kórus, vagy összevont kórus, hát az még 1000 sincs, nemhogy 4000. Tehát 4000-rel. És közülük is ugye volt 288 hozzáértő férfi, aki képezték és felvigyázták a csoport többi tagját. Hát 4000 énekes, 4000-en pedig dicsérik fel az Urat minden zengő szerszámokkal, amelyeket Dávid készítetett a dicséretre. Krónikák első könyve, 35. fejezet, 5. vers. És a 7. vers, ezeknek a száma testvérékkel együtt, akik jártasak valának az Úr énekében, minnyáján tudósok, 288 volt. mint mondtam, nem értek a zenéhez. De van itt egy kifejezés, amin nagyon elgondolkodtam. A Krónikák második könyve, 5. fejezet, 13. verse körül, mert a kürtölőknek és az éneklőknek tisztük vala egyenlőképpen zengeni az Úrnak tiszteletére, az Úrnak dicsérete és tiszteletére. Ez a Károlyi fordításban van, ha jól emlékszem, hogy egyenlőképpen. Most ez hogy van? Ilyen zenei kifejezést én nem ismerek. Persze nem értek a zenéhez, azóta már lehet, hogy van. Az új fordítás azt mondja, hogy az már jobb. A hasonásoknak, meg az énekeseknek egyaránt az volt a tisztük, hogy összehangolva zengjék az Úr dicséretét és magasztalását. Összehangolva. A harmonikus éneklés. Amikor minden hang a helyén van, ahogy a kórusok is, bár azt mondják néhányan, hogy Dávid idejében nem énekeltek kórusban, csak egy szólamban, tehát egy karban énekeltek. Nem tudom, nem tudjuk bizonyítani, lehet, hogy így volt, lehet, hogy nem. És lehet, hogy azt mondják, hogy az egyenlőképpen meg az összehangolva azt jelentette, hogy csak egy szólam, egy kar énekelt és játszott, lehet, hogy így igaz, nem tudom. De nyilván ma már nyilván a zenében is fejlődtünk, és nincs azzal semmi gond, hogyha kórusban van az éneklés, vagy több karban van az éneklés, szép ez, hogyha össze van hangolva. Hogyha egyenlőképpen van összehangolva, ugye? Tehát teljesen jól van így. És néha zsoltárokat is olvashatnánk úgy, hogy közben azt gondoljuk, hogy ez egy ének. És úgy, hogy karban való ének, hogy az egyik kar mondja ezt a szövegrészt, és utána feleletként vagy válaszként egy másik kar mondja a másik szövegrészt, vagy éppen a reflént. No, hát aztán nyilván énekelt a nép is, mert a grádicsok éneke az már nem arról a 4000 énekesről szól, meg a 288 énekesről szól, hanem a mindenkiről szól. Hogy a 3 évi ünnepre mentek föl Jeruzsálembe, és ott amíg mentek, addig ezeket a zarándok énekeket énekelték. Nos, hadd zárjam be azzal, mert már kicsit hosszú van, és még inkább szeretnénk énekelni, vagy hallgatni. A zenének megvan az ereje ahhoz, hogy segítsen elfelejteni az élet aggodalmait, és az éneklés balzsam lehet a megtör szívüketnek. A Biblia azt tanácsolja, hogy énekeljenek zsoltárokat azok is, akik jókedvűek, Jakab 5.13. Énekléssel kifejezhetjük hitünket, az Isten iránti érzett szeretetünket. Még egy valakiről nem beszéltem, aki bizonyára szépen énekelt, az pedig Jézus volt. Tudtok felidézni olyan bibliai eseményt, helyzetet, amikor arról olvasunk, hogy Jézus énekelt? Így van, tehát nekem is mindig ez az egy van ott, amikor az úrvacsora után ugye elmondjuk, hogy vacsora végeztével kimentek az olajfák hegyére, és énekeltek. Tudósok azt is gondolják, hogy melyik volt az az ének, amit énekeltek az úrvacsora utáni kimenetelre. Nos,
van egy jelentkező.
Igen, tessék.
És amikor dolgozott,
akkor
is énekelt,
mint Ácsi, amikor dolgozott. Igen, az Ácsi munkája közben. Na, és bizonyára szépen énekelt. Bár ő se jár zeneiskolába. Mégis szépen énekelt. Jó. Nem húzom az időt. Van, aki azt mondja, a 116. Zsoltárnak az első 4 versét énekelhette, amely így hangzik. Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedézésem szavát, mert az ő fülét felén fordítja, azért segítségül hívom őt egész életemben. Körülvettek engem a halál kötelei, és a pokol szorongatásai támadtak meg engem. Nyomorúságba és ínségbe jutottam, és az Úrnak nevét segítségül hívám. Kérlek, Uram, szabadíts meg az én lelkemet. Az Úr kegyelmes és igaz, ami Istenünk irgalmas. A zene nem az embertől származik. Isten adta az emberiségnek a zenét. A hit emberének a zene mindenek előtt Istentől kapott ajándék. Az ember szívébe plántálta a zenei érzéket, és azt az elfogyhatatlan vágyat, hogy az érzelmeit hangszereken vagy énekszóval fejezhesse ki. Most a végén elmondok egy három mondatos prédikációt, amit Nyíregyházán hallottam Luis Torres-től, amikor volt egy rockbanda, aki valamilyen jubilomot tartott ott. Nekünk épp egy lelkészhetekezet volt akkor, egy képzés volt, egy egész hetes. Luis Torres-t is meghívták, mert tudták, hogy ő egy nagy híres zenész volt annak idején, ma is rá lehet keresni a nevére, hogy a Bill Haley és az üstökös Kamec üstökös zenekarnak volt a basszusgitárosa. És ugye azt gondolták most ezek a rockbandások, hogy akkor most előkapja a gitárt, és elkezd valami rockos dolgot játszani, hol a hátára teszi, hol a lába közé teszi, és akkor mindenféle pózban majd ott virtuálisan ott, vagy virtuózosan előadja magát, de nem. És el is mondta, hogy ő már csak keresztény zenét játszik, és egy nagyon lágy, kellemes zenét játszott. Akkor befejezte, a következőt mondta. Meg tudnátok jegyezni, három mondatos prédikációt meg lehet jegyezni örökre, én is ott jegyeztem meg. Azt mondta, a zene életünk része. A zenét Isten teremtette. Azt kívánom, hogy ne csak a zene legyen az életünk része, hanem az is, aki a zenét teremtette. Amen.